Bizony.
A legnagyobb lítium kitermelők, hát Európában az biztos, hogy élbolyban van Portugália, hanem az első. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz!
Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
Hát én gyorsan végignéztük az elmúlt hónapok sajtó híreit Portugáliával. Hát mondom, mit találtam? Erdőtüzek, vízkorlátozás, lakhatási válság, turistaözönök elleni tiltakozás, illetve hát, hogy az ukrán pilótákat ők is szívesen kiképzik az amerikai F-16-osokra, úgyhogy pesgő.
Hol tartanak a derék portugálok most? Ahhoz képest, hogy 250 millióan beszélik a nyelvet a világon, azért nem mondanám, hogy olyan bazi nagy erős politikai akaratuk van, vagy hát, hogy is mondjam, erejük
na,
van.
És
van.
A Barroso?
Na, kérdezzük.
Hát nagyon sok mindent feldobtatok a mennyire itt reggel. Azért ne felejtsük el, hogy most éppen Portugál az ENSZ főtitkár, aki a héten tartja az ENSZ gyűlést New Yorkban, ugye Guterres, és ehhez képest ugye volt egy dupla ciklusos Barroso, szintén Portugál Európai Bizottság elnök, tehát azért azt kell mondjam, hogy a diplomáciájuk az azért a súlyukon felül jól működik, és ügyesen beépültek a nyugat-európai rendszerekbe a Salazar rezsim átállás után évtizedekben. Az is biztos, hogy korábban volt egy nagyon, mondjuk úgy, hogy Kína barát másfél évtizedük, és egy kicsit az olaszokhoz hasonlóan, bár ugyanaz a kormány, főleg António Costa most már 2015 óta nyeri sorra a választásokat, és képzeljük be kell, hogy a legutolsó választáson 22-ben még további helyeket szerzett, szinte még a maga meglepetésére is, tehát egy nagyon stabil portugál kormányzat van, különösen a korábbi évekhez a pénzügyi válság utáni időszakhoz képest. Úgyhogy ők is szépen lassan lépegetnek az Észak-Atlanti Szövetséghez közelebb, ugye ezt jelzem, amit mondatok ti is az ukrán pilótákkal kapcsolatban, illetve most divatos kérdés, hogy akkor az egy út, egy övezet, vagyis az út és övezetben tagok maradjanak-e, ez is azért úgy a papíron már felmerült kérdésként. Egyébként a hétvégén meg Málta hoztolta az amerikai külügyi minisztert a kínaival, tehát látszik, hogy ez a mediterrán térség is elkezdett ezen gondolkozni, hogy most Kínától mit kapott, mit nem kapott. Ugye kritikus infrastruktúrában már kiárusították magukat a portugálok a válság éveiben, és ebből bizony a kínaiak is komolyan bevásároltak. Ugye, hogyha ez nem lenne elég egyébként, amiről így a nemzetközi kapcsolatokban ritkán beszélünk, de egyébként mint a országnak számított sokáig Portugália, és a mai napig is sok szemben az egyik legelőre haladottabb kísérletezőnek, de melyik lesz ez a policy terület szerintetek, ami egy abszolút büntető és egészségpolitika mesdjéjén egyensúlyozik, és náluk pedig radikálisan átkerült az egészségpolitikába, ez a drogliberalizáció.
Pont a portugálokra?
Hogy?
Képzeljétek el, hogy a portugálok úgy döntöttek, hogy náluk, ez körülbelül 2000 fő, mikor volt, 2000-es évek elején, hogy mindent mostantól megengednek, tehát fogyasztani bármit lehet, és 10 napi készlet lehet nálad. De a heroin is. Tehát, hogy minden a legjobb drogokkal bezárulnak.
És milyen a eredménye van ennek az egésznek?
Hát ez az iszonyatosan izgalmas, hogy ugye mindenki megjósolta, hogy az kéri drogboom lesz, és ehhez képest ugye még a mai napig nem érik el a hard drog fogyasztásban mondjuk az átlagos északi szinteket, tehát mondjuk német és egyéb szintet. Az első évtized az kifejezetten jól sikerült még ide a válság előtt, akkor rengeteg állami pénzt tettek abba, hogy rehabilitációba menjen a drog felhasználó és ne börtönbe. A dílereket persze ugyanúgy üldözik, tehát itt a felhasználóknak az egészségpolitikai dolgairól volt szó, és ugye tulajdonképp olcsóbb volt ez még így is, mint hogyha börtönbe tartanának embereket. Tehát egy egészen jól sikerült első évtized után, a második évtized az egy kicsit vegyesebb megítélésű lett, de ettől függetlenül még mindig haladnak tovább ezen az úton, és úgy tűnik, hogy olyan társadalmi elfogadottsága lett ennek, hogy nem lehet már visszacsavarni. Tehát a túladagolások is visszaestek az első évtizedben, tehát nagyon érdekes tapasztalatok, sokkal-sokkal vegyesebb, mint amit ugye itt a károgók szoktak állítani, de egy egészen más típusú problémák megjelentek, tehát az, hogy hol kifogyaszt drogot, akkor az mennyire látható a gyerekeknek, tehát egy egészen más típusú problematika rajzolódott ki mostanra, és most egy ilyen polgármesteri, nagyvárosi szintű problematika lett ebből, és ezt próbálják helyi szinteken szabályozni, csak a rendőröknek ugye már nincsen ehhez kellő befolyása. Ugye Amsterdamban nem olyan régen megtiltották a közterületen történő marihuánának fogyasztást, jól emlékszem, akkor Oregon volt az amerikai állam, aki a portugál modellt másolta. a norvégok pedig aztán egy időben letettek róla. Tehát egy nagyon érdekes dolog, amikor a válság után kevesebb pénz jutott a rehabra, akkor onnantól kezdve mentek félre a dolgok. Tehát nagyon röviden ez az, amit én ebből a történetből látok. De egy kifejezetten izgalmas kis színpontja ez a mediterrán térségnek ezen az úton. Ami még mutatja azt, hogy itt azért egészen más a gondolkozás, és hát nem akarok hazai átalásukat, de nem álszabályozással gondoltak kedveskedni a inflációval küzdő fogyasztóknak, hanem egyszerűen az alapvető élelmiszerekről az árát 0%-ra csökkentették. Egyébként szerintetek hány százalékos ott az élelmiszer árfa?
Hát ilyen pár hát százalék azért szok. Hat?
Aha.
Igen, én ilyen 3-ra, 3-4-re tippeltem. Tehát, hogy már a 6 is sok volt, igen.
És a 46 különböző termékről még tovább meghosszabbítják, ez most mutatónak ide még a személy végéig, vagy további 1-2 hónapra meghosszabbítják ezt is. Tehát ez a nagy intézkedés. Egyébként csak, hogy érezzük azt, hogy mik azok a botránycsépek, amik Portugáliát megrázzák. Ugye a Tenerife Costa kormány most már a harmadik ciklusát nyomja. Most kiderült, hogy az egyik közlekedés ügyben dolgozó államtitkár az a légitársaság, ugye a TAP-ot azt már elég sokszor privatizálták, és aztán államosították, tehát szinte ilyen ciklusosan éri az életét a légitársaságuk, és az egyik ilyennél ott úgy tűnik, hogy egy kicsit nagyobb légkielégítést kapott az egyik ember, és akkor ebben nagyon komolyan két minisztert elfogyasztottak, sok címlapot csináltak belőle, tehát azért nem egy... hogy is mondjam, erdő nélküli kilátók és másoknak a története, hanem a légitársaság privatizáció kapcsán egy ilyen kis picike kanyarodás az, ami a harangokat félreverte. Ugye van szélső jobboldali párt is, ha már akartátok volna kérdezni. Ezt nem Ace Ventura, hanem egy másik Ventura vezeti. És ez a Csega párt, ez a elég felkiáltással, tehát ez a párt neve mottója, ezzel próbál szavazatokat szerezni. Ugye ami érdekes, és itt a drog liberalizáció mellett a másik történet, ez a migráció kérdése. Tehát rengeteg portugál dolgozik Franciaországban, a Benelux államokban, és ahogy ők teszítették fel a munkásokat, a saját kormányuk rájött arra, hogy akkor nekik is be kell hozni embereket. És gyakorlatilag jogi értelemben nem, de a hétköznapi jogalkalmazás szintjén szinte az Egyesült Államok modelljét hozták be. Magyarul nem kérdezik meg, hogy hogy jöttél az országba, de ha fizetsz TB-t, akkor elindulhat a legalizáció, tehát a residence permit a tartózkodási engedély útján. Tehát hihetetlen érdekes módon így váltak ők a központjává a hosszú távra tervező munkavállaló migrációkeresőknek, mert hogy így le lehet szépen ott telepedni, és ha elég ideig dolgoznak, lesz portugál útlevelük, és akkor már tovább mehetnek. Ráadásul akinek a gyereke ott születik, az portugál lesz, szemben mondjuk Németországgal vagy mással. Tehát egy kifejezetten ilyen látens kedvező rezsimet hoztak el létre a nomád vízum és az aranyvízum program mellett.
Igen.
Ugye az aranyvízum program sikerült olyan jó, hogy minden nagy központba fölvette az ingatlanárakat.
Igen, ezt mondtam a bevezetőben, hogy erről olvasni, hogy ezt nem nagyon szeretik a portugálok, hogy ez ilyen jól sikerült, ez az aranyvízum, meg a digitális nomádoknak az odacsábítása. És amit még egyre kevésbé és egyre nehezebben viselnek a portugálok, az a turista özön. Erről is láttam, hogy egészen komoly politikai megmozdulások voltak, hogy valamit kezdjünk a rengeteg turistával, mert élhetetlen lassan az ország, mondják ott egyesek.
Így van, hát nyilván aki nem a turizmusban dolgozik, de azért tegyük hozzá, hogy ez egy komoly része az ország gazdaságának. Másrészt most írt a miniszterelnök levelet Ursula von der Leyennek, tehát nem csak a közép-európai gabona importőrök leveleznek a bizottsággal, hanem a portugálok is, csak hogy ők éppen a lakhatási válság kapcsán akarnak közös európai intézkedéseket, hogy általában is ezen segítsenek. Amit megtettek az az, hogy az aranyvízum programból ugye itt egy elég nagy befektetést kell tenni, és ezt általában ingatlan vásárlással eszközölték. Ezt a három nagyváros, tehát Lisszabon, Portót és Algarvét kivették a lehetséges ingatlanokból, tehát tulajdonképpen ezzel próbálják onnan egy kicsit elterelni a pénzt kisebb vidékekre. De hát ugye azért ezek pici városok, tehát egy pici országról beszélgetünk, tehát ha megjelenünk egyszerre 500 ezer vezetőn piacon, és komoly összegeket hajlandók elkölteni. Ugye már az adókedvezmények miatt is érdekes lehet, és aztán jött a digitális nomád program, tehát tényleg nagyon komolyan megmozgatta a városoknak a szociológiai rétegzettséget.
Nem engedünk,
ebből nagyon komoly szervezetek vannak.
Nem engedünk úgy el, hogy a klímaváltozás portugál hatásairól ne faggatnánk, mert hogy ez uralta a lapokat az elmúlt hónapokban, hogy bozótüzek, vízkorlátozás, szóval nagyon-nagyon komolyan érinti Európának ezt a részét a klímaváltozás. Tesznek-e ellene valamit, vagy mi történik ez ügyben a lusitánoknál?
Így van, tehát azt hiszem a katasztrófákat tényleg nem nagyon kell sorolni, a Hispán félsziget elég ramat állapotban van ilyen szempontból, tehát sokáig nem tettek sok mindent, és ebből látjuk is, hogy a vidéki mezőgazdasági területeken nagyon komoly társadalmi konfliktusok tudnak lenni, illetve úgy általában előfordul ez, hogy akkor milyen fajok, szőlőfajok, bármi egyéb fog megteremni még egy-két évig, vagy mi az, amivel már bizony el kell kezdeni számolni a borgói borvidékkel bezárólag, hogy ezek a fajok már itt nem fognak tovább növögetni, úgyhogy újra kell az egészet gondolni. Ilyen formában Portugália is kőkeményen benne van ebben a slamasztikában, és láthatólag azért a kormányzati stabilitás szokott abban segíteni, hogy hosszú távú programokat csináljanak, tehát ebből a szempontból ők szerencsésebbek, mint a spanyolok a sziget nagyobbik másik felén. Úgyhogy tehát ez azért egy fontos és jó ötlet, hogy mostantól a klímaváltozásra is beszélgessünk, mert csak a kínaiakról, és akkor lehet a K&K lezárása majd mindig az
orvatos képviselőnk. Ez nagyon erős volt így hétfő reggel, Boton, de rendben, tegyük ezt.
Okay. Rendben.
Vigyázó szemedet az ENSZ közgyűlésre veted azért?
Az ENSZ közgyűlésre, össze-vissza utazgató kínaiakra, a gabona háborúra, hogy ki ez mégis bepelli Varsót, Lengyelországot, Budapestet és Szlovákiát, elképesztő hétközgyűlésünk van.
Az biztos.
Őszintén szóval az ENSZ közgyűlésre várok kevesebb izgalmat.
Az a még a legkevesebb.
Az van, aha. A komolyabb baj.
Oké, oké.
Köszönjük szépen.
Köszi szépen, jó munkát neked, szép napot.
Nektek is hallgatok meg, és sziasztok!
Feledi Boton külpolitikai szakértővel beszélgettünk, Portugáliában jártunk, a legnagyobb lítium kitermelő országokat vesszük sorra.